Köszönöm szépen. Erről a hosszú menetelésről, amit említette Ádám, nekem igazán de eléggé rettenetes asszociációim vannak, és Radvóti Miklós sorok jutnak eszembe, de reméljük, hogy azért ennél optimistábban is lehet a dolgot látni. Ádám, tegnap megkérdeztem, mindig Ádámon csüngök egy ideig, hogy ez azt mondta, hogy több sok előadás után se tudja mai napig, hogy mi az Eldorado, hogy miről szól ez a szolgáltatás. Azt tudom neki ígérni, hogy ezután az előadás után sem fogja tudni, de a hosszú menetelés végére talán össze fog állni valamiféleképp, mert a kollégáim több szegmensébe is bepillantást fognak majd engedni. Én is egy bizonyos szegmensét érintem csak ennek a szolgáltatásnak, és azt is eléggé elméleti megközelítésben. A digitális, tehát információk újrahasznosulásáról beszélve, adatok újrahasznosulására gondolok mindenek előtt, és engedtessék meg, hogy definiáljam azt az adatfogalmat, amivel itt az előadásom során operálni szándékozom. Tehát digitális, tehát adat ebben az értelemben, a könyvtár értelemben, mert adat, ez egy digitális objektum, amely mondjuk a könyvtár a gyűjtőkörébe illeszkedő digitális objektum, a meghatározásához tápultot jelenthet a média törvénynek a kiadvány fogalma, amely felsorolja a kiadványok elektronikus változatait is. És hát persze vannak olyan könyvtárak, amelyek kéziratokat is gyűjtenek, tehát a kéziratos művetnek a digitális másolatai is ide sorolandók. Különbséget tudunk tenni, vagy különbség teendő, majd később látszik, hogy mind a gyarapítás, mind a kezelés, mind a szolgáltatás tekintetében a digitálisan született dokumentumok és a digitalizált dokumentumok között. A már emlegetett köteles példány rendelet tervezete, illetve az OSK-nak a gyűjtőköri szabályzata is ennek elébe menve már megemlíti a statikus online elektronikus kiadványokat és a dinamikus online elektronikus kiadványokat. Utóbbi alatt értve mondjuk a folyamatosan frissülő különböző portálokat, illetve adatbázisokat. Itt már tettem egy finom célzást arra, hogy ez utóbbiaknak a gyarapítása, illetve hát begyűjtése nyilvánvalóan a webadatásnak vagy a webarchiválásnak a hatáskörébe tartozik. A digitálisan született dokumentumoknak a gyűjtését mindenek nemzeti könyvtári viszonylatban ennek az alapja egy korszerű köteles példányrendelet lehet, amelyik mostanitól eltérően talán explicitebb módon fogalmazza meg az, hogy mi is esik a köteles példányrendelet hatája, vagy a köteles példány szolgáltatási kötelezettség hatája alá. Ezen kívül természetesen a digitálisan született dokumentumok közé tartoznak adatbázisok, elkönyvek, elfolyamatok, amelyeknek a szerzeményezését a könyvtárak a mai napig is folytatják. Illetve vannak az úgynevezett voluntári repozitorik, amelyek ugye önkéntes alapú beszolgáltatás alapján gyarapodnak. Ezekkel kapcsolatban csak annyit említenék meg, hogy nyilvánvalóan ezeknek a gyűjteménye már csak emiatt az önkéntességi alapon történő gyarapodás révén is sokkal kiszámíthatatlanabb, sokkal esetlegesebb, mint mondjuk egy olyan digitális gyűjtemény, amely módszeres gyűjteményszervezési politika alapján szerveződik és gyarapodik. És akkor már említettem a webadatást, amelynek a jogszabályi háttere szintén várat magára. Erről voltak viták, hogy a köteles példány rendelet fog erre kiterjedni, vagy egy külön jogszabály fogja ezt szabályozni. Jól tudom, most az utóbbi mellett tették le a voksukat a jogalkotók. A digitalizált dokumentumok tekintetében meg kell említsük a 30/2014-es EMI rendeletet, amelyik ugye egyfelől előír a könyvtáraknak és beleértve minden típusú könyvtárat, az, hogy a náluk keletkező elektronikus dokumentumokat archiválási célra is, ezt nem győzöm hangsúlyozni minden előadásom alkalmával, tehát archiválás céljával az Országos Széchenyi Könyvtár számára beküldjék. Emellett mindenképpen meg kell említsem, hogy nyilvánvalóan, és ezt is régóta mondogatjuk, emlegetjük, hogy szükség volna egy országos digitalizálási stratégiára is, ahhoz, hogy mondjuk az erőforrásokat összehangoljuk, a különböző digitalizálási projektek közötti átfedéseket lehetőség szerint kiküszöböljük. A digitálisan született dokumentumok nem kizárólagosan, de jelentős arányban e-commerce, vagyis kereskedelmi forgalomban kapható kiadványok. amelynek a szolgáltatása esetén hát megkerülhetetlen az, hogy, hogy a szerzőjogi törvény értelmében megszerezzük a szerzőnek az engedélyét a szolgáltatásra. Nyilván itt most nem fog kitérni az Open Access, illetve a Creative Commons eseteire. Csupán arról szeretnék megemlékezni, hogy egyfelől, hogyha ezeket a kiadványokat szolgáltatni szeretnénk, akkor van egy lehetőségünk, ami egy jogszabályi lehetőség, hogy dedikált hálózaton a könyvtárak tereiben ezeket szolgáltathatjuk valóban, de hogyha ennél tovább akarunk terjeszkedni, akkor mindenképpen szükségünk van a szerzőnek az engedélyére. A digitalizált dokumentumok esetén viszont nagy körben beszélhetünk out of commerce kiadványokról. Ezeknek egy része jogvédett mű. Az Eldorado keretében ezeknek a szolgáltatását szeretnénk különböző partnerekkel, lehetőség szerint a jogkezelésű vállaló szervezetekkel, ügynökségekkel együttműködésben megvalósítani. Az EMMI rendelet értelmében tehát az Eldoradon keresztül ezeket a digitalizált dokumentumokat nekünk szolgáltatni kötelességünk, már amennyiben, és még egyszer hangsúlyozom, erre a könyvtárak engedélyt adnak, felhatalmazást adnak megállapodás formájában. Az adatok egy másik típusa, ugye a metaadatok, amelyik a digitális objektumokat leíró, azok visszakereshetőségét biztosító adatok. Ezeknek a újrahasznosításának van két szép példája, amit már éltem korábbi előadásaim során, tehát éppen tavaly a Networkshopon az egyikkel. A bibliográfiai metaadatoknak egy különös és szerintem szép újrahasznosítását valósítja meg ez a közkincskalkulátor, egy francia kezdeményezés. Tehát ez a könyvtári metaadatokra építve kalkulálja ki egy szerző cím alapján, hogy az adott mű közkincs kategóriába tartozik-e, vagy jogvédett-e. Egy másik újrahasznosítása a metaadatoknak a BNF, a Francia Nemzeti Könyvtárhoz fűződik. Itt ugye látható, hogy Babits Mihályról elsősorban a Francia Nemzeti Könyvtár besorolási rekordjára támaszkodva láthatunk egy szép szócikket, nevezzük annak. Ez a bibliográfiai adatokon kívül egyéb lehetőség szerint Creative Commons licenc alatt szolgáltatott adatokat is, forrásokat is felhasznál és felsorol. Az adatok újrahasznosulása lehetőséget biztosít arra, hogy különböző módon optimalizáljuk a könyvipari értékláncban megvalósuló adatfolyamatokat. Ennek pusztán az egyik modellét szeretném megmutatni. Ebben a modellben, amelyet részint az Eldorado is megvalósít, a kiadók ugye az ISBN számigénylés során egy magrekordot állítanak össze egy minimum leíró adatokkal. Ezek a leíró adatok majd később az OSK integrált könyvtári rendszerébe kerülnek, és a köteles példány beszolgáltatás után egészülnek ki. Ezek a nemzeti bibliográfiai rekordok pedig majd később újrahasznosulnak, méghozzá úgy, hogy mondjuk egy Books in Print jellegű szervezet révén akár mint minőségi metaadat megjelennek a terjesztők, a webáruházok, könyvkereskedéseknek a rekordjai között, illetve a katalógusaiban. Az EMMI rendelet, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy előírja az OSK számára mind kötelezettséget, mind feladatot az, hogy működtessen egy olyan rendszert, jelesül ugye az Eldorádot, vagy az országos elektronikus dokumentum küldő rendszert, amely a szerző jogától védett művek elektronikus változatait szolgáltatja. Ez most, hogy is mondjam, ez egy ránk rót feladat, amit megkerülhetetlenül nekünk eleket kell tennünk. Így tekintsünk rá mindannyian. A 138/2014-es kormányrendelet kormányrendelet egyfajta végrehajtási rendelet, ami az áramművek felhasználásáról szóló irányelvnek, a 2012-ben 28-as irányelvnek az átültetése kapcsán született, ennek a magyar jogrendszerben való implementációja kapcsán. Ez felsorolja azokat a különböző forrásokat, egyben adatokat, amelyeket nekünk használnunk kell, annak során, hogy egy kiadványról, hogy műről megállapíthassuk azt, hogy az jogvédett év vagy sem. Ezek, mint látható, egyébként a jogalkotó, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala velük konzultálva állapította meg ezeket a forrásoknak egy részét, miután ugye maga az irányelv eddigi komótosan fogalmazott, illetve nem nyilvánvalóan nem megfelelő konkrétsággal. Ezeket kellett lefordítsuk a magyar viszonylatokra. Így került bele a MOKKA, vagy a Magyar Nemzeti Biográfia is, mint adatforrás ebbe a rendeletbe. Hát ezek, mint látható, biográfiai adatok. Ugyanakkor ez a rendelet meg felsorol egyéb típusú adatokat is, és forrásokat, amelyeket ugyancsak használnunk kell akkor, amikor arról döntünk, hogy egy mű áramű-e, vagy jogvédett, és ilyen sorban nekünk meg kell szereznünk a jogtulajdonos engedélyét. Itt külön kiemeltem az ERO adatbázisát, amiről azért szeretnék külön szólni, mert voltak épp ez az ERO program, ami egy uniós projekt volt, dolgozta ki azt a jogtisztázási modellt, amit mi az Eldorádóban implementáltunk, és amely modell egyébként az adatok újrahasznosítását érvényesíti. Az ERO tehát egy uniós fejlesztés, amely adatbázisokat és nyilvántartásokat egyesítő információforrásként van definiálva, és az volt a célja, hogy a tömeges digitalizálási projekteket szerte Európában lehetőség szerint megtámogassa, meggyorsítsa, illetve az üzemszerű digitalizálást elősegítse. Az ERO lábai egyrészt a könyvtári információs források, ezek között különösen megemlítő a WIAF-ot és a European lábrait, illetve egyéb források is, ugyanazok, amelyeket egyébként az előbb említett 138/2014-es kormányrendelet is előír, mint kötelező információforrást. Nagyon gyorsan elmondom, hogy az ERO hogyan működik, tehát ezt a ábrát kopítottam. Eljött az időm? Ja, minden. Tehát első körben a European Library, illetve a WIAF-ban található adatok alapján legyűjti, leszűri a közkincseket, illetve a későbbiek során a Books Imprint adatbázisból, illetve a egyéb szerzőjogi vagy jogkezelői szervezeteknek a nyilvántartásai alapján megállapítja, hogy adott mű áramű-e, vagyis adott esetben nem található a szerző, vagy nem tudható, ki a szerző, vagy pedig nem árva mű, és ebben az esetben pedig elirányít minket a végső ponton a magához, a szerzőhöz, illetve a jogkezelő szervezethez, amellyel megállapodást tudunk kötni a felhasználásra. Mindez az Eldorádó struktúrájában megvalósulva így néz ki, tehát nem tudom, hogy látszik, de arról próbálok itt beszélni hosszasan, hogy hogyan ezek a metaadatok hogyan használhatók föl most itt a jogtisztázásnak a modelljében, és ugye itt visszautalok például a közkincs kalkulátorra az ERO-n felül, amelyik ugye a biográfiai adatokat használja arra, hogy megállapítsa egy adott műről, hogy közkincs-e vagy nem közkincs, illetve az Eldorádó elképzelésében pedig ezek után az egyéb felsorolt nyilvántartások alapján alapítjuk meg, hogy egy adott áramű-e vagy se, és amennyiben nem áramű, jutunk el a felhasználóhoz. Tehát voltak éppen megismételtem többször is ugyanazt a folyamatot, csak más-más rendszer megvalósítási környezetében. A végére pedig úgy látszik, hogy jó, használtam ki az időmet, akkor most egy kicsit lazábbra veszem a figurát. De szeretném fölhívni a figyelmet egy kiváló előadás Lizzy Jongma előadására. A RISZ Múzeum digitalizálta és hozzáférhetővé tette a gyűjteményét, mindenek előtt a közkincseit, méghozzá olyan politika megfogalmazásával, hogy mind az üzleti felhasználás, mind a egyéb felhasználás nem kötött engedélyhez. Magyarán ezeket a közkincseket bárki bármiféle módon hasznosíthatja, akár üzleti célból is. Így vissza dolgozva ezeket a közkincseket kreatív módon felhasználva, és a megtermékeit, úgymond a kultúrát. Egy szép példája ennek ez egyébként Rembrandtnak az éjféli, vagy az éjjeli őrjárat című festménye, egy divattervező elgondolásában. Illetve hát maga a díszmúzeum azt kérte, ha már voltak ennyire nagyvonulóak, akkor megkérték, hogy akik felhasználják ezeket a nagy felbontásban letölthetővé tett digitális tartalmakat, legalább küldjenek egy-egy példát arról, hogy miként használják föl. Itt van akár, mint látható, Playmobil is, puzzle, mindenféle megjelenési formája, újraélési formája ezeknek a műveknek. Most úgyis már lecsengeni készülők. És utoljára, ha már Sárospatakon járunk, akkor gondoltam, hogy még a végére meg az igaz vallás portréjával készülök, amelyhez egy kis történet fűződik, és ez is a Lisztmúzeum digitális tartalomszolgáltatásának a része, illetve úgy került elő. 400 évig azt hitték Szent Simonál Albertnek egy művéről, hogy elveszett, majd pedig 2012. október 20-án, amikor, és ezt mindjárt láthatják is, hogy az ezt feldolgozó, és egyébként a megben elérhető műben nyilvánosságra hozó kutató elmondja, tehát 400 évig hitték azt, hogy ez egy elveszett mű, és majd amikor a Rijksmuseum ezeket a digitális formában a gyűjteményét hozzáférhetővé tette, akkor került elő ebből a gyűjteményből ez a egyleveles nyomtatvány. Hogy mi ennek az üzenete, vagy mi a konklúzió, azt mindenkire rábízom, hogy vonja le. Gondoltam, hogy ez egy szép befejezése lesz az előadásomnak. Köszönöm szépen!